hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, folytatjuk a műsort. A zöld pénzügyek után áttérünk a kultúrpartra. Kalmár András műsorában most arról hallhatunk, hogy milyen a Sziszi és a Népművészet című kiállítás a Hagyományok házában. Zinger Szilvia kurátor vezet minket.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Itt vagyunk a Hagyományok házában, és Zinger Szilviával beszélgetek, aki a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, és egyben a Sziszi és a Népművészet című kiállítás kurátora, és ennek a kiállításnak van egy alcíme is, a csipke vonzásában. Hát akkor hagyj kérdezzem meg, hogy Sziszit, akiről nagyon sok mindent tudunk, de azt oly kevéssé, hogy milyen köze volt neki a magyar népművészethez, szóval mi vonzotta őt a csipkében, és hogyan jött létre ez a vonzalom, és mennyire volt kölcsönös ez a vonzalom?
Hát igen, azt gondolom, hogy Erzsébet királynőt így még soha senki nem mutatta be egy múzeum se, és nagyon kevesen tudják, hogy milyen kapcsolódása, vagy milyen vonzódása volt a magyar népművészethez. Először 1881-ben a magyar nőipari kiállításon találkozik magyar népművészeti tárgyakkal, ahol a monarchia különböző területeiről láthat komplett szobaberendezéseket, és akkor először Kalotaszegre figyel fel, a kalotaszegi bokályokra, illetve a varrottasokra.
Bocsánat, mondjuk el a hallgatóknak, hogy mik azok a bokályok?
A bokályok azok cserépedények, festett cserépedények, kicsit a vázához tudom hasonlítani, és van egy kis füle, és amit aztán hát gyakorlatilag a mai napig Erdélyben, főleg a korondiak is készítenek. Szóval a bokályokra, illetve a varrottasokra figyel fel, és van neki a bécsi butvarban több magyar társalkodó nője, de az egyik legkedvencebb társalkodója volt Ferenc Ida, aki szintén itt a kiállításban megjelenik, és megkéri őt, hogy hozzanak neki Kalotaszegről varrottasokat, illetve bokályokat, illetve arra kéri, hogy a Sönbrunni kastélyba egy magyar szobát rendezzen be neki. És Kalotaszegen megkéri Ferenc Ida Gyarmati Zsigánét, aki tulajdonképpen Erdély nagyasszonya, hogy gyújtsa be ezeket a tárgyakat, és ő Bánfi Hunyadra megy el, és ott a Bánfi Hunyadi asszonyoktól vásárol ruhákat, illetve hát varrottasokat és bokályokat, de azt tudni kell, hogy először nem akarják neki odaadni, mert hogy annyira ragaszkodnak hozzá, mert akkor is a népművészet hanyatlásáról lehet beszélni, de igazából Ferenc Ida, illetve Gyarmati Zsigáné közli ott a parasztasszonyokkal, hogy a királynénak nem lehet nemet mondani, tehát ha szerették volna, hanem oda kellett adni, és tulajdonképpen elindul a népművészetnek egy ilyen újra felfedezése, és hozzá csatlakozik ugye Sziszi mellé azok a főúri asszonyok, akik ugye a Sziszinek egyrészt ismerik egymást, másrészt kortársai, itt például Izabella főhercegnőre kell gondolni, aki szintén itt a kiállításban megjelenik, és elsősorban fotósként, az első női fotósok egyikeként tartjuk számon, ami ebben a korban még ritkaság, és nagy fantasztikus matyó sorozatot fotóz le, egy matyó esküvőt, ami a néprajztudomány számára is egy új adalék és izgalmas fotodokumentáció, illetve a sokácokat, a Magyarországon élő sokácokat is fotózza, és ezekből a fotókból is mutatunk a kiállításban, illetve hozzá kapcsolódva műtárgyakat is a kiállításban.
Azt is lehet ugye látni itt a kiállításon, hogy semmi nem változott, hiszen ahogy manapság az internetről rendelünk dolgokat, tulajdonképpen a Sziszi is ugyanezt csinálta, telefonált egyet, és már hozták is a ruhákat.
Telefonon kommunikált a magyar szobával, hiszen ott volt Ferenc Ida, és csak letelefonált neki, és hát onnan kért
például. De honnan telefonált a Sziszi?
A kastélyból, tehát benne a kastélyból.
Jó, hogy ez egy házon kastélyból. Belül, ez egy belső
igen, ez egy belső
volt.
Telefon
ugye azért kérdezem, mert ki is van igen, állítva igen, ez a készülék.
Igen, és a Posta Múzeumból kaptunk egy korabeli, monarchiabeli hasonló telefon, tehát hogy az installációban ezt megelevenít, követjük, tehát hogy telefonon, illetve személyesen is kommunikált vele, Erdélyben nem tudott még akkor telefonálni természetesen, de hát így kérte meg aztán a különböző, hát főleg magyar bizalmasait, és tulajdonképpen ők azok, akik hát megismertetik vele ezeket a magyar népi tárgyakat. A korban ugye a csipke nélkül egy igazi úrinő nem tudott létezni. Hát természetesen Sisi a leghíresebb brüsszeli csipkét viselte a ruháin, a brüsszeli csipkeverő központok voltak a leghíresebbek, és azt tudni kell, hogy a csipke annyira nemes és fontos része volt a háztartásnak, hogy ezt örökölték a családok, és így nyilván a Sisi is az elődeitől, tehát a Habsburg ház különböző családjaitól ezt megörökölte, ami viszont talán nekünk egy picit furcsa, hogy a kor divatja szerint ezeket a csipkéket átalakították, tehát akár szét is vághatták. A kiállításban Gödöllőről érkezett eredeti Sisi által viselt, illetve Ferenczi Ida hagyatékából megmaradt csipke kollekció, ugyanígy a Nemzeti Múzeumból is, és a kiállításban pedig hozzátettük a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum csipke anyagát is, hiszen az fontos volt, vagy számunkra az fontos volt bemutatni azt, hogy a csipke hogyan kerül be aztán a paraszti háztartásba, illetve hogyan kerül be a magyar népviseletbe.
Említette ezt a szétvágást, hát mint tudjuk, maga az esküvői ruha, a Sisi esküvői ruhája is erre a sorsra jutott.
Az esküvői ruhája is, illetve a koronázási ruhája is, hiszen ez is egy több év százados gyakorlat volt, hogy a koronázás után, illetve az esküvő után az esküvői ruhát, illetve a koronázási ruhát felajánlották az egyház részére, és így Sisi ruháját is a veszprémi apátnak ajánlották fel a koronázási ruhát, amit aztán szétvágtak, és mise ruhát készítettek belőle. Ez a mai napig a veszprémi apátságban van, az esküvői ruhájának egy részét pedig a Mátyás templom őrzi, ott is szintén egy mise ruha készült belőle.
Annak mi a magyarázata, hogy Sisi ennyire, hát hungarofil volt, hogy ennyire vonzódott Magyarországhoz? Ugye följegyezték, hogy ő magyarul is tanult, és számos magyar nemes is volt a környezetében.
Egyrészt tanult magyarul, másrészt azt gondolom, hogy ott az anyósa révén ő eléggé meg volt szorongatva, és Magyarország is, például a Gödöllői kastély is egy ilyen menedék volt számára, és ezt többször lehet is olvasni, hogy szeretett itt lenni, a nyugalom volt számára, de ritkán jött egyébként Magyarországra, de akkor is picit az elbújni, picit háttérbe maradni, ez volt az ő szempontja, a Gödöllő az kifejezetten erre épült, és amikor a férjével jön Magyarországra, akkor meg nyilván a reprezentáció, ami számára fontos, és akkor például mindig díszmagyarban jelenik meg, kifejezve ezzel is a tiszteletét a magyarok iránt, illetve nagyon szerette a kávéházi cigányzenét, a kiállításban szintén megjelenik, installációban korabeli cigányzene, és amikor itt megszállt egy-egy fogadóba, akkor bizony elhúzatta a nótáját.
És mi volt a nótája?
A Cserebogár, Sárga Cserebogár című, hát azt hiszem, hogy ez nem is, tehát ez egy műdal volt, és azt nagyon szeretélt, Verigó Jancsi nevű cigány prímás volt a kedvence.
Azt lehet tudni, hogy a korabeli arisztokrácia az fölismerte a népművészetnek a jelentőségét, és azt is, hogy bevételre kell szert tenni a parasztasszonyoknak, mert ugye ez már gazdálkodásból nem jöhet létre.
Hát abszolút, ugye abszolút divat lett a főri és a nemesi körökben például hímzett parasztblúzt hordani, és például Izabella főhercegnő Pozsony mellett szlovák asszonyokkal egy teljes házipari egyletet hoz létre, és ez a bizonyos Izabella blues, amit ezek a szlovák asszonyok hímeztek, ez egy nagyon kuráns öltözködési kellék lett a jómódú asszonyok tulajdonok között. Tehát igen, nagyon, és egyrészt mint a szobájukat, tehát az, a lakás kultúrájukat is, vagy az otthonaikat is díszítették ezek. Ez egy divattrend volt tulajdonképpen.
Rengeteg varrógép látható itt a kiállításon. Ez is azt szimbolizálja, hogy hogyan vált egyfajta iparrá maga a népművészet?
Igen, ez egy tudatos installáció volt, maga ez a varrógép installáció. Egyrészt szerettünk volna utalni a háziipari szövetkezetekre, ahol aztán ugye ezek a nemesasszonyok az alapjait lerakták a háziipari szövetkezeteknek, és aztán ezek hogyan éltek, és a Magyar Népiparművészeti Múzeum az egykori háziipari egy az anyagát őrzi, tehát így tudtuk kapcsolni a kiállítás tematikájához ezeket a műtárgyakat. Másrészt pedig, hát szerintem látványban is ezek a régi varrógépek nagyon szépen, vagy szépen kiadják szerintem a kiállításnak a látványát.
Ez kétségtelen. Meddig látogatható a kiállítás, és lesznek-e múzeum pedagógiai rendezvények, vagy esetleg tárlatvezetések?
Június 25-éig, és az előtte való este lesz a múzeumok éjszakája, ott egy nagy rendezvényel, élő zenével, élő cigányzenével, illetve speciális kurátori tárlatvezetésekkel is készülünk. Iskolák is jelentkezhetnek, hiszen múzeumpedagógiai foglalkozás is megrendelhető a kiállításban, és tárlatvezetések ezek pedig folyamatosan vannak, a weboldalon meg vannak hirdetve, úgyhogy várjuk a jelentkezőket.
Cingel Szilviának, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjének, és a CCS és a Népművészet című kiállítás kurátorának nagyon szépen köszönöm.
És köszönöm.
A Sziszi és a Népművészet című kiállításról hallhattak az elmúlt percekben, amit a Hagyományok Házában lehet megtekinteni. Ciger Szilvia kurátort Kalmár András kérdezte. Most pedig Pollák Julianna Éva, egy nagyon-nagyon fiatal balettművész, mesél arról, hogy milyen sikert ért el Floridában.
Hölgyeim és uraim, magyar sikertől hangos a világ sajtó, ugyanis Pollák Julianna Éva áprilisban a floridai Tampában megrendezett Youth American Grand Prix évad döntőjében a legjobb 12 közé jutott, és itt is van a vonalban a fiatal hölgy, aki megengedte, hogy Julcsinak szólítsam. Szia, Julcsi!
Jó napot kívánok!
Na hát gratulálok neked ez a fantasztikus díjhoz, és azt nem árultuk el a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen miben szerezted ezt a díjat, mert a Grand Prix alapján még autóversenyre is lehetne gondolni.
Egy balettversenyen kaptam ezt a legjobb top 12-es díjat, és ennek én nagyon örültem, mert a mesterek azt mondták, hogy semmire nem szabad számítani, mert nagyon erősek voltak a gyerekek, nagyon erős volt a mezőny, és az volt a cél, hogy idén megnézzem, hogy hol tartok a világban a többiekhez képest.
Hát de hát akkor nagyon jó helyen tartasz.
Nem számítottunk erre, és nagyon boldogok voltunk a mesterekkel, mert tényleg nem számítottunk semmire, és annyira boldog voltam, amikor meghallottam a nevemet, hogy ugráltam az örömben.
És a mesterek, ők hol tanítanak téged, hol a mestereid, hol tanulsz te táncot, balettet?
A Magyar Nemzeti Balettintézetben tanulok, Csernokova Olga és Királykó Dimitri Tereszovicsal, ők a mestereim.
Aha, te, és hogy vezetett az út Floridáig? Gondolom volt valami előzetes megmérettetés vagy verseny.
Az elődöntője ennek a versenynek, szinte minden világban, minden országban meg volt rendezve. Uh-huh. És minden országból jöttek gyerekek az elődöntőkbe, és onnan a top 12-esek jöhettek erre a fináléra Floridába.
Aha, és Floridában sok gyerek volt? Azt hiszem, hogy talán több mint 100, ugye?
193-an voltak az én kategóriámban.
Uh-huh. Az melyik a te kategóriád?
A prekompetitív kategóriában versenyeztem.
És ott hány évesek versenyezhetnek?
9-től 11 éves korig.
Aha, te akkor ilyen 10 év körüli vagy, Julcsi?
Igen, én 10 éves vagyok, augusztus 3-án leszek 11.
A balettintézet után mi a terved? Azt szokták mondani, hogy az Andrássy úton, ahol a balettintézet van, hogy ott nagyon-nagyon sokáig, éveket kell várni, amíg zöldre vált a lámpa, és az ember át tud menni a zebrán az operaházba. Ez ugye egy vicc, ami arról szól, hogy hát a balettintézetből lesznek az opera balettkarának a tagjai. Te is oda vágysz, hogy más terveid vannak?
Nagyon szívesen balettozom. Nagyon szeretnék a Magyar Nemzeti Balettintézet társulatainak tagja lenni.
Aha, és akkor az hogy néz ki, hogyha az ember elvégzi a balettintézetet, akkor megy még mondjuk táncművészeti egyetemre? Vagy ez még olyan messze van, hogy ezen még nem kellett gondolkodnod?
Elvégezzük itt ebben az iskolában a képzést, akkor megyünk el felvételizni a társulatba, hogy ott táncolhassunk a nagy művészekkel együtt.
Te már szerepeltél ilyen nagy darabban? Mert ugye van egy csomó olyan balett, amiben gyerekek is vannak. Mondhatjuk ugye a Diótörőt, de van még sok más is, azt hiszem.
A Diótörő balettban szerepeltem a felnőtt művészekkel együtt.
Aha.
És ez nagyon jó érzés volt számomra, hogy ilyen nagy nevekkel együtt táncolhattam.
Van ilyen példaképed? Van olyan balett művész, akit nagyon-nagyon szeretsz?
Vannak példaképeim, de akiket a legjobban szeretek és legjobban táncolónak tartok, a Felméri Lili és a Melnik Tatjana.
Nagyon klassz. Mesélj egy kicsit Floridáról. Volt ott másra is időtök? A versenyen kívül tudtatok egy kicsit város nézni?
Egy picit volt időnk néha város nézni egy óránk, de utána rögtön szaladnunk kellett a versenyhelyszínre, mert voltak scholarship órák, masterclassok, és néztük a többieket a versenyben.
És a nyereményed is, hogyha jól tudom, az egy ilyen scholarship vagy masterclass, tehát te nyáron részt vehetsz valamilyen különleges képzésen.
A scholarship órán válogatták ki, hogy kik nyerhetnek ösztöndíjat valamelyik iskolába, amit bejelöltek, hogy hova szeretnének menni. És hogyha úgy ítélték meg, hogy megkaphatják az ösztöndíjat, akkor azt oda is ítélték nekik.
Hát ez nagyon izgi, és akkor neked odaítélték ezek szerint.
Igen, és én ennek nagyon örülök, hogy egy ilyen nagy nevű iskolába eljuthatok tanulni.
Ez melyik ez az iskola?
Nem tudom pontosan a nevét, de Stuttgartban egy hetes ösztöndíj.
Stuttgartban, hát Stuttgart az a zene egyik fővárosa, meg egyébként a Porsche autóké, de ez a fiúkat inkább jobban érdekli. Arról mesél még nekem, Julcsi, hogy amikor te kicsi voltál, gondolom szerettél balettozni, nagyon sok kislány van, aki már óvodába elkezd balettozni, de mi volt az a pillanat, amikor valaki azt mondta, hogy hű, hát ez a Júlcsi, ez nagyon-nagyon ügyes, vagy mi volt az a pillanat, amikor te érezted azt, hogy te ezzel akarsz foglalkozni, és semmi mással?
5 évesen kerültem ide a Magyar Nemzeti Balettintézetbe, és 7 évesen döntöttem el, hogy én ezt szeretném csinálni, mert nagyon-nagyon szeretek balettozni.
És hogy szeretted meg a balettet? Gondolom, hogy amikor oda kerültél a balettintézetbe, hát azelőtt is már valamit vagy láttál, vagy láttad tévébe, vagy filmen, vagy voltál az operába. Nem emlékszel erre, hogy honnan jött az első érzés, hogy te ezzel akarsz foglalkozni?
Amikor 4 éves voltam, anyukám elvitt engem egy Giselle előadásra, és ott nagyon tetszettek a balerinák, a tánc, és nagyon szeretek szép zenékre táncolni, mert mindig nagyon jó dolgokra tudok gondolni.
Ó, hát, Júcsi, ennél szebb végszó nem is kell. Az ember, hogyha szép zenére táncol, és gyönyörű dolgokra gondol, akkor azt hiszem, hogy jobb lesz a világ minden szempontból. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Nagyon-nagyon gratulálok neked, és hát kívánom, hogy egy csodálatos karriered legyen, és mindig ugyanolyan boldog legyél, amilyen most. Polák Julianna Évával, Júcsival beszélgettem, aki 10 éves, és bekerült a legjobb 12 közé a Youth American Grand Prix nevezetű balettversenyen, aminek a döntője Amerikában volt, Tampában. De és akkor még egy kérdés, hogy te csak 3 napot voltál Amerikában mondjuk, és nem is tudtál semmit igazán megnézni, mert például Tampában szerintem nagyon jó delfináriumok vannak.
Nem volt sok időnk nézelődni, mert annyira intenzív volt a program, hogy szinte mindig a Start Centerben kellett lennünk.
Aha. Szereted a delfineket különben?
Igen, minden állatot nagyon szeretek.
Na jó, akkor kívánok neked olyan balettversenyeket, ahol vannak még klassz állatkertek, meg jó delfináriumok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velem, megtisztelő
Én
volt.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Nagyon szép napot neked, szervusz!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Pollák Julianna Éva volt Kalmár András beszélgető partnere. A hírek után Hámori Gabriella színésznő mesél egy érdekes költői estről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.